számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója, az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Katolikus Karitász idén is megrendezi országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehézsorsú gyermekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékcsomagokat. Az angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a gyűjtést. A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat, közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett arra, hogy a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, fogalmazott a miniszterelnök. Kifejtette, a gyakorlatban ez úgy néz, hogy jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíjat. Megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedet, egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállalunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem szavaznak ránk. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy kire szavaz. Tisztelet az időseknek, mondta Orbán Viktor. A kábítószert népszerűsítő előadók veszélybe sodornak sok százezer követőt, mondta Horváth László, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, az Igazság órája című online műsorban, amelynek vendége volt Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár is. Horváth László közölte, a Delta akció kezdete óta több mint 8000 eljárás indult kábítószerrel kapcsolatos jogok miatt. Fennakadnak celebek is, rájuk is vonatkozik a törvény, jegyezte meg. A megítélt 86 milliárd forintból több mint 58 milliárdot már elutaltak a nyerteseknek a Napenergia Plus programban. A kivitelezésekben korábban, októberben teljesült a kétharmados arány. A támogatott 21 ezer modern napelemes rendszerből most arra közel 15 ezer készült el, összegezte közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Emlékeztettek, a kormány akár 5 millió forinttal is támogatja a háztartásokat a napelemes rendszer és az energiatároló egyidejű telepítésében. A nyertes családok még mindig használhatják a saját eszközzel megtermelt zöld áramot, érdemben csökkentve rezsijüket. A Napenergia Plus program költségeik kétharmadát vállalják át a kedvezményezettektől. Az Egyesült Államokkal kötött egyetemi és kutatási megállapodás tovább erősödött az elmúlt időszakban. Intenzívebbé és dinamikusabbá váltak az amerikai-magyar kapcsolatok a felsőoktatás területén is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, valamint a fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika kiemelte, ez az első ilyen felsőoktatási és tudományos együttműködést megalapozó dokumentum a két ország között. Még Brüsszel kizárja, Washington együttműködik, hangsúlyozta. Az elmúlt időszakban a Pannónia programmal több mint 200 hallgató fiatal kutató tanult az Egyesült Államokban. Hozzátette, hogy ezt szeretnék tovább erősíteni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4944 ember lépett be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A belépők közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. végül az időjárásról. Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható. Napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben, a délnyugati határ közelében és a hegyvidéki tájakon szakadozhat a réteg felhőzet, kisüthet a nap. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet napközben 5 és 9 fok között alakul. Késő este 3-8 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berecz Renáta. A Veszprémi érseki főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának 2025. március 24-én, amely a boldog elvatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. Az előadók között volt dr. Horváth Gergely társadalomtörténész is. Előadásának címe Egy hadiüzem vidéki millióban, Bódi Magdi személye fűzfő és litér társadalmában volt. Most ezt hallják.
Mikor decemberben felkérést kaptam ezen előadás megtartására, akkor arra gondoltam, hogy társadalomtörténészként azokat a millióket, azokat a kereteket próbálom kicsit körbejárni, amelyek Bódi Magdinak a mindennapjait alkották, határolták elsősorban itt életének az utolsó 5-10 évében, és innen is ez a cím, ez a fűzfő és litér társadalma. Ez a kutatás során aztán némileg módosult, új impulzusokat kaptam. Nekem nagyon fontos, azt gondolom, az, meg szerintem valamennyünknek, hogy Bódi Magdi, mint hívő munkáslány, ismert és Valójában, és ebben most kicsit így ezzel a képpel feleselve, az elsikkadt, hogy mekkora utat kellett neki addig megtenni, hogy egyáltalán ő munkás lehessen. És előadásom az valójában erre fog kifutni, hogy itt a munkás léthez sokszor a mi köznapi, ilyen középosztályi értékítéletünket társítjuk. Tehát lent vannak, nem túlműveltek, nem vallásosak, tömegben vannak, baloldalnak kitett társaság, stb. És valójában nem látjuk azt a társadalomtörténeti folyamatot, azt a akár egyéni, illetve családi teljesítményt, ami valakit eljuttathat ahhoz, hogy egy a kor viszonyai között egy privilegizált nagyüzemnek lehet a dolgozója, már pedig a Nitrokémia RT az egy ilyen üzem volt. Most picit vissza kell nyúlnunk Magdi szülői hátteréhez, kicsit fogok erről részletesebben is beszélni, viszont azt gondolom, hogy távolról indítva a témát érdemes egy kis kitérőt tennünk, hogy meg tudjuk, egyáltalán tudjuk rekonstruálni, meg tudjuk érteni, fel tudjuk fogni azt a hatalmas teljesítmény, ami Magdi munkássághoz való beérkezéséhez társult, amihez ezt társíthatunk. Tóth Zoltán, a 2015-ben elhunyt kiváló történész, a 90-es évek elején 4 tanulmányban foglalta össze azt a koncepciót, amit közkeletűen a történészek, egyébként nem túl ismert ez a modell, rendi normának neveznek. Ennek az alapja az, hogy a rendiség, tehát a feudális kor, az nem egy mögöttünk hagyott történeti kor, ami után jött a polgári kor vagy a kapitalista kor, hanem egy olyan időszak, egy olyan műveltségi hagyomány, ami értékrendjével, mentalitásaival, gondolkodás módjaival, síkjaival, akár itt van egészen a jelenig velünk. Gondoljunk például ilyesmikre, hogy egykoron csak a nemesek birtokolhattak, és innen van például a magyar, mai napig a mai magyar értékrendben, hogy akinek háza van, az számít valakinek, mindenki saját ingatlanra törekszik, arra, hogy például az agrárhivatások azok lenézettek, mint egykori paraszt jobbágyhivatások, de akár az is, hogy a paraszt, mint szitok, szóval mai napig itt van a magyar kultúrában, ezt kultúrának mondhatjuk. Tehát nem akarok ebben hosszabban belemenni, ezt a ábrát, ezt én készítettem, próbálva rekonstruálni azokat a síkokat, amelyek Tóth Zoltán munkásságából kiolvashatók. Tehát nagyon fontos az, hogy valaki, akár egy szűkebb közösség, mint falu közösség, akár egy ország közösségében helyinek számít, vagy idegennek. Fontos itt a többségi valláshoz való csatlakozás is, tartozás is, ami országos szinten ugye a katolikus vallás, mert ez volt egy teljes rendi hierarchia lévő, hogy a király csak katolikus lehetett, ehhez képest a többi az csonkarendi társadalom volt. Viszont ilyen helyi milliókben, mint például ami Balatonnak ezen térsége, ahol egy ilyen református kisnemesi hagyománynak köszönhetően a reformátusok voltak többségben, itt például a katolikusok élik meg azt a kisebbségi léthelyzetet, ami egyébként országosan pedig a többi felekezetnek volt a jussa. Fontos, most csak egy-kettőt emelek ki, ugye ez a nemes-nem-nemes származás, nyilván itt a nem-nemesen belül aztán valaki birtokos-e vagy nem, tehát hogy cseléd hátterű. Ez nagyon fontos, miként aztán az is, hogy világi vagy egyházrendi tagsága, az mi a katolikus protestáns egyházakhoz vagy görög-keleti egyházhoz tartozik, most csak a legnagyobbakat sorolva itt fel. Szintén azt gondolom a rendiségben gyökerezik ez a generációs alárendeltség, ami egyébként egészen az Ószövetségig, Ádám Éva történetéig visszavezethető, tehát hogy a Éva történetéből eredeztethető annak a logikája, hogy a női szerepek azok alacsonyabb rendűek, mai napig akár fizetésbe kifejezve a férfi teljesítménnyel. Aztán tényleg ezekben nem fog most belemenni, mert az időm az meg vészesen fogy. A regionális identitásokban, ami nálunk kevésbé jellemző, már Magdi életében ott van, hogy édesanyja erdélyi hátterű, édesapja pedig valonnan észak-keletről, most ez vagy Felvidék, vagy Galíciára, vagy ki fog kicsit térni, ezt nem tudjuk, de ezeknek is van jelentősége, mondjuk elsősorban osztrák-német vonalon vannak valódi tartományok, stb. Tehát itt azt gondolom, ugrok egy picit, és akkor rátérek a előadásomnak a valódi mondandójára, ahol ezeket az előbb épp csak felvillantott strukturális síkokat próbálom az ő családi viszonyaikkal leképezni. Ugye az édesapja, Bódi János, volt csak annyit tudjuk, hogy nagyon rosszul beszélt magyarul, még időskorában is a ragokat elvétette. Tehát egy idegenről van szó, aki árva, ugye 5 testvére volt, vagy öten voltak pontosabban, bocsánat, testvérek, és birtok nélküliek, tehát egy abszolút a margóról érkezik. Nem tudható pontosan a vallási háttere. Kovács Elemérné Marika néni, aki több interjút adott, tévében is elérhető, illetve YouTube-on elérhető módon, nem tartja őt vallásosnak. Valószínű egy katolikus vagy görögkatolikus, esetleg ortodox háttér lehet a háttérbe. Tibortól tudom, hogy írásban például cirill betűket is belekevert néha a kézzel írt szövegeibe, amik kevés felmaradt utána, tehát hogy ez a része az identitásának nem feltárt. Viszont azt lehet tudni, hogy orosz fogságból menekült. Illetve hát az is talán fontos, hogy az ő konkrét életében, mindjárt egyet előbbre is ugrok, és itt az édesanyjának a egyéni karakterét szeretném kiemelni, hogy mikor költöznek Szigligetről, akkor ugye itt gyakorlatilag egy családfői szerepbe kerül az édesanyja, amit a Orosz István féle életrajzból így olvashatunk. Bóriné a sarkára állt, elindent, más nem segít, mert mi lesz, ha egyszer nélküle alkuszik férjével az ördög. Másrészt, ami a morális kondíciókat illetik, ugye, hogy csak így céloznak erre a problémára, amit az alkoholizmus jelent, hogy a baj részben itt is az, ami Szigligeten sok a borra való természetben. Tehát a családfőnek a státuszát nagyon erősen meghatározza a morális tartása is, és aki ebben elbukik, az gyakorlatilag a falu társadalma, a közösség előtt bukik el. Ez egy nagyon fontos motiváció lesz, hogy miért költöznek ők aztán Máma pusztára. De visszalépek még, bocsánat, a édesanyja Nika Mária helyzetére, aki szintén idegen, Erdélyből, nem tudni honnan, Árva szintén, ők hatan voltak testvérek, románok elől menekült, én csak feltételezem, hogy ez a 16-os román betörésre utalhat ez a menekülés, mivel ez főleg Székelyföldnek a háromszéki részét érintette, könnyen lehet, hogy honnan is származik. És ez a két ember, a szülők Budapesten találkoznak, hát ha 16-ba jött az édesanyja, akkor 17 körül, és rögtön egymásba is szeretnek, és két nincstelen fiatal összekapcsolja az életét, és ebből születik aztán a legidősebb gyermek, Gyula, akivel aztán már mennek tovább Szigligetre. Tehát ők abszolút a nulláról indulnak. Tehát azt gondolom, ezt az origót kell látni az ő életükben, mint ilyen család struktúrát, és Magdinak a teljesítményét innen szemlélnünk. Most látszik a vándorlásból, hogy itt a cseléd és munkás lét határán vannak. Az édesapa az hol uradalmi cseléd, hol gazda cseléd, ugye mikor a lakhelyekről van szó, ugye Máma puszta az egy bérlet, uradalmi bérlet. Vilonyán ott én fölteszem, hogy inkább valami napszámos munkát vállalhatott. Alsó Dakapuszta az megint inkább egy uradalmi telep volt. Litér rend szintén a kastély melletti cselédházban élnek, ugyanakkor onnan járt már át, vagy onnan is járt át Magdi ingázni Litérre. És ugye 39-től lényegében nagykorúságától kezdve Magdi a nitrokémiának lesz a munkatársa, de itt lényeges, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés lesz majd az ő életükben, szeretném most is így kiemelni. És ha pusztákról, majorokról beszélünk, akkor azt is látni kell, ez egy nagyon tömeges létforma. A harmadik katonai felmérést, ami a 19. század utolsó harmadába derekán készült, akkor látszik ezekből a fekete pontokból, hogy, és a fekete sávok pedig a fekete föld lösz talajokat jelölik, ahol még jobban felszaporodnak, Somogyot kivéve ezek az uradalmak. Tehát ez egy tömeges szubkultúra volt, ha mondhatjuk így, a faluk társadalmától izoláltan egy önálló létforma, és ebből bekerülni egy faluba, ez megint egy óriási teljesítmény. Azt lehet mondani, hogy egy uradalmi cseléd létnek ez volt a ne továbbja a vágyak szintjén, hogy ebből az izoláltságból valamiképpen megtapadni egy falusi közösségnek a szélén. Itt Alsó Dakapusztát a Google Street View-val el lehet csípni. Itt a modern épületek mögött látszik egy régi cseléd sor, ahol a kémények utalnak arra, hogy ott bizony egykoron lakások voltak, míg az innenső felé látszanak is még a szoba, vagy a bejárati ajtók mellettük az ablakok, tehát nem tudni, de ezt fölteszem valami ilyesmibe, ha nem éppen pont itt élhettek annak idején Magdiék. Most ha össze akarjuk hasonlítani azt a két léthelyzetet, amiben ők voltak, tehát a gazda és uradalmi cseléd lét, illetve a gyári munkás létet, akkor látni kell, hogy amikor azt mondtam, ez egy tömeges létforma, tehát uradalmi cselédként szolgált, illetve gazda cselédként körülbelül egy 215 ezer fő a két háború között. Hozzáteszem, ugye a tisztán mezőgazdasági bérmunkás az közel 1.980.000-re lehet őket tenni. Ez a fennmaradó nagy többség, ez napszámos, tehát valójában ők még kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, mint a cselédek, ha napszámos abból ért, amit napi szinten el tudott ide-oda szegődni, és abból volt neki némi bevétele. A cseléd akármilyen nyomorult, meg izolált körülmények között, de mégiscsak valami fix járandóság mellett tudott, hát ha nem is boldogulni, de stabilan vegetálni. Ezzel együtt nagyon komoly személyi függés, kiszolgáltatottság jellemezte az életüket, és ha mondjuk egyik oldalon ott van, ingyenes a lakhatás, de rengeteg olyan cseléd lakás volt, ahol közös volt a konyha használat, tehát legalább a cseléd lakások fele az ilyen volt a korban. Az, hogy ekkoriban a 30-as évekre már a uradalmat terhelt egy 45 napos gyógykezelési felelősség, ezt pedig egyáltalán nem biztos, hogy be is tartották, tehát nagyon sok múlott egy helyi tisztartón, hogy ezt mennyire vette komolyan. Minimális volt a készpénzbevétele a cselédeknek, tehát a konvenciót az döntően természetben kapták meg, tűzifában, gabonában, illetve az a illetményföld, ami hagyományosan egy-egy hold volt, azon azt, amit termeltek, az az övüké volt, illetve egy-egy tehénnek, disznónak a szaporulatát megtarthatták. Tehát ez megint úgy relatív, hogy ez most bőség, vagy éppen szegénység, ugye nézőpont kérdése. Viszonylag kevésbé éheztek, mint a napszámosok, ezt szeretném itt, főleg a gazdasági válság éveiben. Említettem már ezt a falura költözés, mint létszélt, és ez a Bódi János esetében vissza is köszönt, a 45-ös földosztásnál ő litéren 3 hold földet igényelt, és vagy azt hiszem Temesi József atya munkájából olvasni, hogy az 50-es években, mikor készül az összeállítás, akkor 6 hold földje van. Tehát lényegében egy ilyen kisparaszti irányba neki sikerült kilépni a cselédlétből, igaz, már 45 után, és még a kollektivizálás idejére ők már megöregedtek, de hát ez nem egy tartós előbrelépés, de az irány az egyértelmű. Na most ezzel szemben a gyári munkások, hát egyrészt látjuk itt a számát, tehát ez se egy olyan óriási szám, a 41-es népszámláláskor 830 ezer keresőt jelent, ezen belül a vegyipar, ahol Magdi is érdekelt, mindössze 18 ezer főt foglalkoztatott. Most a vegyiparnak az a sajátossága mai napig, hogy itt folyamatok vannak, kémiai folyamatok, amiket, tehát nincs gyártás abban az értelemben, hogy ahhoz kezek kellenének. Tehát a munkafolyamatokat felügyelik, illetve ha van olyan végtermék, azt csomagolják, mondjuk mint a kozmetikai iparban a szappant, vagy mint itt a pirotechnikai üzemben fűzfőn a jelzőrakétákat, ami például Magdinak is volt feladata. Tehát itt nagyon sok a iskolai, magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkező női munkás, tehát 4 elemi, 6 elemi, az bőven elegendő volt, meg ez is volt rá egyébként a jellemző. Viszont ami nagy előrelépés, hogy szemben a pusztai vagy az uradalmi naturáliákkal, itt van egy állandó havi fix bér, másrészt pedig baleset és betegbiztosítás. 39-ben pedig bevezetik, aki legalább 1 évet már aktív munkás, évi 1 hét fizetett szabadság jár ezután. Tehát ebben a mezőnyben lehet érteni azt a kis történetet, hogy mikor testvéreit ráveszi, hogy a szabadság ideje alatt vállalják el egy birtoknak a kaszálását, learatását. Fűzfő egyébként teljesen ugyanez a képlet, amit itt látunk, hogy van egy komoly üzemi szociális háló, ez persze a szakmunkásokat érinti, meg a tisztviselőket elsősorban, tehát van saját nyugdíjpénztár, illetve szolgálati lakás. Most ha modellként pillantunk erre a kétgenerációs mobilitási útra, akkor látjuk, egyrészt ott van az a teljes nincstelenség, onnan az apja érkezik. Egy-egy tőke elem is előbukkan abból a nagyon kevés forrásból, például az, hogy ért a lovakhoz. Tehát meg tud menekülni az oroszok elől, mert lovon menekül, másrészt pedig Molnár kocsis lesz Szigligeten. Tehát ez a lovakhoz való affinitás, ez egy fontos tőke. A cselédlétet láttuk akkor, tehát, hogy van lakhatásuk, meg valamiféle állandó keresett módjövedelem, még ha ez naturália is. Ugyanakkor Magdinál a gyári munka egy állandó bevételt is eredményez, és meg kell említenem egy nagyon fontosat, amit több előadásban előjött az olvasás szeretetén keresztül. Ez az a honoráció hagyomány, ami a műveltségen keresztül emancipálja az ember, tehát ez nem kell föltétlen iskolai, papír alapú műveltség legyen, hanem az a tudástők, amit olvasmányokon keresztül gyűjthet össze az ember, és hát lépten nyomon ez vissza-vissza köszön. konkrét személyek révén is, tehát például van a Gizike, a Pesten iskolázott kisasszony, akivel beszélget, Magdi, illetve könyveket kölcsön, illetve az Androsics István atyának a könyvtárát ugyanígy használhatta. A civil aktivitást ugyanebbe a sorba sorolom, vagy ebbe a körbe sorolom, tehát akár Szívgárdát, akár a előbb már részletesen tárgyalt dolgozóhányok egyesületét, vagy szövetségét, és ami szerintem az eddigi utakból, vagy elemzésekből, életutakból elsikkadt, de van egy lényeges félmondat, ez a polgári iskolai esti tanfolyam. Én azt gondolom, ez halatlan lényeges, felteszem Magdit, a főnökei látták olyan megbízhatónak, hogy beiskolázták egy ilyenre, viszont aki a korban már polgárival bírt, ami most pusztán a általános iskola felső tagozatának felelne meg, de ebben az időben lényegében minden altiszti állást polgári végzettséggel be lehetett tölteni. Tehát az a nem fizikai segédszemélyzeti munkakörök feltárultak ezzel Magdi előtt, amivel ebből a munkás létből minimum egy művezetővé tovább tudott volna lépni, illetve szakiskolák irányába is ez egy kompatibilis végzettséget biztosított. Na most, ha ilyen altiszti pályára gondolunk, az azt jelenti, hogy Magdi, hát ha egyrészt nem jön a kommunizmus, másrészt ha nem hal meg, akkor egy nyugdíjas állásra bíró, megbecsült középvezető lett volna, ez a minimum, amit el tudott volna érni a pályáján. Most a 41-es népszámlálás, még lehet egy-két percet hozzá csípek, elnézést ezért, de azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy hogy lehet egy személyt tette lehet-e érni a 41-es népszámlálás alapján. Ők akkor pont Vilonyán éltek. Most, ha az óramutató járásával megfelelően haladunk, akkor azt látjuk, hogy van 3%, aki analfabéta, 17%, aki így úgy tudott írni, olvasni, de nem volt erről iskolája. Van 18% 4 elemivel, 58% 6 elemivel, és Magdi evel a polgári tanfolyammal, ami, tehát a polgári iskolai végzettség, még lehet neki ez nem volt meg, de hogy tételezzük föl, hogy őt már ide soroljuk most, tehát abban a szűk 3%-ba tartozott, ez összesen 14 főt jelentett a faluban, akik lényegében iskolai szinten messze kiemelkedtek a többiek közül, a 1%-nyi 5 főt jelentő érettségizett és diplomás mellett. A nitrokémiáról valójában én nem megyek bele. Egyet szeretnék ott a munkás toposszal szembe talán kiemelni, az, hogy az üzem az kegyúri funkciókkal bírt, úgy, mint régen egy uradalom, vagy mint egy komolyabb nemes úr, akinek ott volt a helyi iskolának, a templomnak a fenntartási kötelezettsége, ezek a nagyüzemek ugyanúgy kötelező feladatkörként kapták, hogy gondoskodni kell többek közt a lelki igényekről is, vagy műveltség igényekről, tehát mint elemi iskola, atlétikai klub, a templomépítés az egy az egyben, tehát ez nem én látom bele történészként, hanem ez így volt jogilag is megkonstruálva, hogy a fűsző gyártelep, vagy a gyártelepi templomnak a nitrokémia volt a fenntartója. Tehát ezt érdemes azt gondolom tudatosítani. Most a munkabérről még, és akkor ez az utolsó előtti dia, hogy valójában ez a vidékre jellemző munkabérek, ha filérbe vannak megadva, azért elég csekély havi járandóságot tettek ki, tehát ez 24-27 filléres órabér mellett havi 45-50 pengő lehetett a Magdi bére. Ha nagyon tényleg jobban fizetett ez az üzem az átlagnál, eznek a levéltárogóknak, aki még kell majd még nézni, akkor lehet, hogy ez magasabb, de nem sokkal. És érdemes, hogy mindig kerékpárról fotózzák Magdit, meg a jelképe is ennek a boldog avatási évnek a kerékpáros Magdi, hogy egy új Csepel kerékpár a 30-as évek végén 180-200 pengőbe került, tehát legalább 4 havi vegyipari munkásnői bér tett ez ki. És zárásképpen, ugye tegnap volt 80 éve a kerek évfordulója, hogy Bódi Magdi mártír halált halt. Azt gondolom, arra is emlékezzünk, hogy ezen a napon litéren további 17 polgári áldozatot gyilkoltak meg a szovjetek, köztük 10 nőt, és sajnos ezzel így kerek a történet, de azt gondolom, hogy egy óriási ünnep másik oldalról, hogy az meg nekem számomra egy ilyen személyes ajándék azzal, hogy elmélyedhettem Bódi Magdi életébe, hogy itt többről van szó tényleg, mint egy munkáslánynak a haláláról, hanem ő egy szent életű fiatal lány volt, és hát ez egy nagy kegyelem számomra is, hogy ezt megtapasztalhattam. Köszönöm a figyelmet!
Dr. Horváth Gergely történész előadását hallották, mely a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Bilincsik Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. A Katolikus Karitász lezárta a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai címet viselő programot, amely több mint 337 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi, migrációs és integrációs alapplusz keretében. A kezdeményezés a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat, különösen az Ukrajnából érkezetteket, többek között lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs segítséggel, valamint a magyar, mint idegen nyelv oktatási támogatással segítette. A projekt záró rendezvényen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Katolikus Caritas MMIA Plus programjának záró rendezvényén. Ha egész pontosan végigmondom a nevét, akkor az így hangzik, hogy MMIA Plus 2.2.1 kötője 24 kötője 2024 kötője 0006. Akkor csak egy kód látszik, egy azonosító szám, ami főleg a munkatársainknak és a megvalósítóknak mond sokat, de ha a becenevét mondom ki, hogy Mamma Mia, akkor sokkal inkább egy humoros vonatkozásra, vagyis illetve a megvalósításnak a nehézsége is felsejlik előttünk. De ha a program nevén túl a lényegét Említem, hogy a Katolikus Caritas integrációs központ támogatott szolgáltatása, akkor már a valós értéke látszik a programnak. És az, hogy a Katolikus Caritas programjainak egy szelete ez az MMIA Plus program, az pedig csak akkor látszik, ha beszélünk róla. Hiszen immár 3 éve a háború kitörése óta végez tevékenységet a Caritas is, azokért, akik bajba kerültek, akik átjöttek a határon. Az elején a határ átkelőknél melegedők üzemeltetésével, élelmiszerosztással, teával, szállással segített a Caritas, és azon nyomban el kellett kezdeni az itt maradóknak az integrációs támogatását. És az emlékeinkben még nagyon szorosan ott él, hogy az integráció előtt ez a krízis helyzetre adott válasz mennyire élő volt. Pályaudvarokon, a határátkelőkön mennyi sok ember érkezett, és mennyi sok nehézségen mentünk át közösen. Ugyanakkor már a kezdetektől fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak az azonnali segítségnyújtás legyen központban, hanem az itt maradók hosszú távú integrációja is elinduljon, hogy valamilyen szinten egy pici részt tudjunk venni ebben. És a jelenleg záruló program ehhez a több mint 3 éves kitartó munkához járult hozzá. Az elmúlt 1 évben, hiszen múlt év novemberében indult el ez a projekt, és ahhoz a feladatokhoz, amelyet az érintettekkel végzett struktúrált szociális munka, megint ilyen mondatokat mondok, struktúrált szociális munkára alapozva komplex szolgáltatásokkal valósított meg. De ezen szavak mögött szintén érdemes odafigyelni arra, hogy ez egy személyes, nagyon személyes munka volt. Egy együttműködés mind a szociális munkások, a segítők és mind a résztvevők között. Enélkül nem valósult volna meg. Az MMIA program ennek a törekvésnek volt tehát a folytatása. 317 ember sikeres beilleszkedését segített elő. Ezek a számok. De ez 317 történet. És valóságos életeket formált át. Nem csak a program, nem csak a projekt, nem csak az a kódszámú, hosszú kódszámon kiejtett projekt, hanem maga az a személyesség, amit együtt hajtottak végre, segítők és segítettek. Kívánom, hogy a most lezáruló program gyümölcsözzön tovább, tovább éljen az emberi kapcsolatokban. Azok a közösségek, amik létrejöttek akár a beilleszkedés támogató program során, azokban éljenek tovább önök is. Használják ezeket a közösségeket, legyenek aktív tagjai, és Isten áldását szeretném kérni erre a közös munkára, a közösségeikre, és mindazokra, akiknek ez a program az életét valamilyen módon érintette. És nagyon köszönöm mindannyiuknak, hogy együtt írtuk és írjuk a befogadásnak és a szeretetnek ezt a fajta történetét.
A projekt záró rendezvényen József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese arról beszélt, hogyan lehet hatékonyan támogatni a nehézséggel küzdőket.
Ugye most egy projekt záró eseményen vagyunk, de nagyon nehezen tudok én erre úgy gondolni, hogy ez egy valaminek a zárása. Én azt mondanám, hogy egy szakasznak a zárása, mert az fontos hangsúlyozni, hogy a Katolikus Caritasnak a 8 fő tevékenységi területek között szerepel a menekültekkel és üldözött keresztényekkel végzett munka. Így inkább azt mondanám, hogy most egy szakasz zárunk le, és folytatjuk ezt a munkát, folytatjuk ezt a tevékenységet, amit elkezdtünk, de nyilván hivatalosan most egy projektzáró eseményen vagyunk, és ennek a sikerességét fogjuk most itt megülni. Én hoztam magammal egy képet, ami szintén nem ebbe a projekt időszakban készült, hanem ebbe a tevékenységbe, amit a Katolikus Caritas ellát. Ez pedig 23 májusában készült, amikor Ferenc pápa találkozott Oleggel és családjával, akik már azóta is az integrációs központunknak voltak a tagjai, és a közösségünkhöz tartoztak. Itt a tanúságtétel mellett volt egy nagyon mély lelki pillanat, amikor Oleg és családja egy ukrán népdalt játszott el az argentin tangónak a dallamára, Ferenc pápának, a Szentatyának, és ez a mély lelki pillanat, ez a zenei élmény összekapcsolt embereket, ukránt, magyart, argentint, számos más nemzetiségű embert, aki ott volt ebben a kegyelmi pillanatban, és hírak épültek. Teljesen egyszerűen jelenléttel, egymásra figyeléssel. Hogyha integrációról beszélünk, akkor ez talán a legfontosabb. A befogadás, a kapcsolódás, és az egymásra figyelés. Szóval, hogyha integrációról beszélünk, akkor szerintem ezeket a kulcsszavakat érdemes magunkkal vinni, és ebből a pillanatból táplálkozni. De miről beszélt még itt Ferenc pápa, a Szent Atya? Arról beszélt, hogy a hit az kényelmetlen, kockáztat, kilép a világba. A segítségnyújtás is ilyen. Pontosan erről van szó. Vállaljuk másoknak a problémáit, nem maradunk kényelmes távolságban, hanem cselekedünk, odalépjük, átlépjük a komfortzónánkat. Ezért vagyok én nagyon hálás, hogy nekem csak olyan munkatársaim vannak a Katolikus Caritasnál, akik vállalják ezt a kényelmetlenséget, akik bátran odalépnek és felvállalják másoknak a problémáját és segítenek. Ha arról van szó, hogy családokkal hajnalban rendelőintézet előtt kell éppen várakozni az orvosra, akkor ott állnak helyt. Ha arról van szó, hogy a bokcsarnokban vagy bármelyik segítőponton együtt kell virasztani, akkor ott vannak. Ha a családoknak a mindennapi problémáját kell átvállalni, szintén ott vannak. És akkor is, amikor arról beszélünk, Ricsi említette ezt a hosszú projekt azonosítót, hogy azt a hatalmas adminisztrációs terhet, amivel jár egy ilyen projekt, néha irreális magasságokba is, azt is vállalják és azt is megcsinálják. Éppen ezért szeretnék mindenképpen köszönetet mondani minden olyan munkatársnak, aki részt vett ebbe a projektbe, és szeretnék azoknak a családoknak is köszönetet mondani, akik most már azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi Caritas közösségünkhöz tartoznak. És egy üzenetet szeretnék nekik mondani, mégpedig azt, hogy ez a projekt most lezárult, de továbbra is itt vagyunk, segítünk és számíthatnak ránk.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz. Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs már. Csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jó. Járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy Hallelujah, hallelujah.
A projekt részleteiről Szalma Balázs menekültügyi programvezető számolt be, majd a programban résztvevők is megosztották az elmúlt évek során szerzett tapasztalataikat. Őket hallják most.
Ezekkel mindig jókat lehet vitatkozni vagy beszélgetni, hogy egyébként mit jelent az, hogy integráció. Hogyha megkérdeznénk mind a 317 támogatottunkat, hogy számukra mit jelent ez, akkor szerintem 317 féle válasz születne, és ezt kell ugye valahogy egy programban megvalósítani, és ezekre a szempontokra reflektálni. És hogyha már visszajelzések, tavaly augusztus végén zártunk egy nagy projektet, ami lényegében a háború kezdetétől biztosított számunkra lehetőséget az Ukrajnából érkezettek támogatására. És ott szerencsénk volt egy kutató intézménnyel egy professzionális felmérést végezni, mint értékelés. Ezt most nem tudtuk megtenni, de mindig igyekszünk reflektálni az általunk elvégzett munkára, hogy az mennyire válaszolt a valódi igényekre. De itt ebben a projektben szintén nehéz volt az, hogy tavaly áprilisban meg kellett mondanunk, hogy például most nyáron mi lesz a szükséglete az ügyfélkörnek. Ugye az egész szolgáltatásunknak meg működésünknek a középpontjában a lakhatási és megélhetési támogatás állt, és egyúttal, tehát összegszerűen is ez jelentette a legnagyobb elemét a projektünknek, illetve magában a munkamennyiségben is. Illetve természetesen szükségletként is a legtöbbször ez merült fel az ügyfélkör részéről. Eredetileg 20 család támogatását tűztük ki célul egy éven keresztül. Végül 46 családdal szerződtünk, és úgy gondolom, hogy ez az a szolgáltatás elem, ami tehát minden szempontból a legnagyobb terhet jelentette. A szempont mindig az volt, hogy egyéni elbírálás alapján támogassuk a családokat, egyéni szükségletekre reflektáljunk. Erre igyekeztünk mindig hangsúlyt helyezni. Ez a szolgáltatás elem itt annyiban nehéz lehetett elérülni, hogy ez biztos, hogy minden családnak hatalmas segítség volt, és biztosan meg tudta alapozni egy stabilabb életnek, a itteni magyarországi életnek a lehetőségét. A magyar mint idegen nyelv tanfolyamaink az szintén sok munkánk volt, főleg azért, mert ezt szintén előre meg kell mondanunk, hogy hány embert akarunk milyen szinten tanítani a magyar nyelvre. A fő nehézség az volt benne, hogy nehéz volt úgy a DN-is szereplő óraszámot biztosítani, hogy azt az ügyfeleknek a mindennapi életéhez tudjuk szabni, és hogy 10 főnek ugyanabban a heti két időpontban az megfeleljen, tehát ez szintén lehetetlen volt. Az eredeti célhoz viszont közelítsünk, hogy a magyar nyelvben egy magasabb szintet tudjanak elérni, és ezáltal a hétköznapokban ugye akár önállóan jobban el tudjanak állni a mindennapi helyzetekben. Nagyon hálás vagyok a magyar mint idegen nyelv tanárainknak, akik egytől egyig mind a 6 csoportból olyan közösséget formáltak, amiket követően, tehát általában az utolsó órákon egy ilyen közös kis agapé ünnepés volt egymás között, és egyébként azt mondhatom, hogy ez valahol egyébként még fontosabb volt, mint az, hogy a ragozást mennyire sikerült megtanulni a 150 óra alatt. Az, hogy ezekben a kis tanuló közösségekben olyan barátokra találtak, akikkel ott a magyar órákon kívül is tudtak kapcsolódni és segíteni egymást. És ebben tényleg hangsúlyozom a tanárainknak a szerepét, akik lényegében egy ilyen kis pszichoszociális klub formát is tudtak ezeknek a magyar óráknak adni. Szintén nagyon hangsúlyos a munkaerőpiaci integrációs tanácsadásunk. Ebben mi tanulófázisban voltunk így végig az egyes során, azt tudom, hogy vannak olyan szervezetek, akik ezt nálunk sokkal profibban végzik, de mi is elkezdtük, és szerencsénkre be tudtunk vonni egy piacvezető céget, akik ebben a segítségünkre voltak, és csoportos tájékoztatókat is tartottak számunkra. Végül is úgy épült fel ez a szolgáltatás, nem, hogy a csoportos tájékoztatók voltak nagyobb létszámmal, tehát ilyen 20-30 főnek, és ezt követően a munkatársunk által történtek egyéni kísérések. Egy ilyen 6 alkalmas egyéni konzultáció sorozatot tűztünk ki célul az ügyfeleknek. Ez egy elég izmos munkát jelent a szociális munkában. Ezt összesen a 61 főből 9 tudta teljesíteni, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon szép eredmény, és biztos vagyok benne, hogy ezek mind segítségére tudtak lenni azoknak, akik ebben részt vettek. Új szolgáltatási elemünk volt az interkulturális workshopok. Korábban is csináltuk, csak nem így hívtuk őket. Meghatározott tematika mentén szerveztük a közösségi alkalmakat, 16 alkalom volt egy csoportnak, összesen 60 fő vett ezeken részt, és itt azt kell mondom, hogy azok voltak a legsikeresebbek, hát számunkra is, meg az ügyfélkör számára is, legalábbis a mi megérésünk alapján, amikben valamilyen aktivitásra tudtuk bevonni az ügyfeleket. Ilyen volt az például, amikor tavaly decemberben karácsonyi csomagokat tudtunk együtt készíteni velük, ezzel tehermentesítették a Caritas munkatársi gárdáját, és szintén egy jó közösség formáló akció volt ez a keret. Illetve kiemelném még a külső intézmény látogatásokat, különböző múzeumokban, például a Pénzmúzeumban, a Nemzeti Múzeumban kísértük el az ügyfeleket, és néhány szerencsés csoportnak a parlamentben is volt lehetősége látogatni. Utaltam már a pszichoszociális támogatásunkra, pontosabb kifejezésre mentálhigiénés és pszichoszociális támogatás. Első körben próbálkoztunk azzal, hogy magyar pszichológusokat hívtunk meg csoportokat tartani, és ők tolmácsolással végezték ezt a munkát. Ez kevésbé bizonyult üdvözítőnek, mert nem tudták azt a közvetlen bizalmi viszont megteremteni ezekben az alkalmakban, ami egy ilyen elmélyült munkához szükségeltetne. És végül szerencsénkre az e-mail által már említett két notáriát meg tudtuk bízni a csoportok tartásával. Az egyik ők pszichológus, és ő úgymond pszichológiai fókuszú csoportot tart, és nála van lehetőség egyéni konzultációkon is részt venni. Ez töretlen népszerűséggel zajlik már június óta, és mindenképpen azt tudom mondani, hogy kiemelt szolgáltatásunká vált ez az elem. Kiegészítve a másik csoportunkon, ami pedig művészetterápiás fókuszú, itt hát folyamatos túljelentkezéssel küzdünk. Általában többen jönnek el az alkalmakra, mint amennyi kapacitásunk egyébként van, illetve a foglalkozást tartó kollégának van. De igyekszünk ezt is így optimalizálni, hogy mindenki, aki ebben szeretne részt venni, annak lehetősége legyen rá. Nyáron volt nálunk egy egyetemi gyakornok, aki pedig zeneterápiás foglalkozást is tartott 4 alkalommal. Ő is magyarul beszélt, tehát a tolmácsolással tudott zaradni az esemény. De egyébként például a nyelvóránkon is előjön ez a terápiás vonal, és hogy erre is azt kell mondjam, hogy fogékony az ügyfélkör, hogy ezen a vonalon is tudjuk őket támogatni. Úgyhogy gondolkodunk abban még, hogy milyen egyéb irányokban érdemes nyitni. Az egészségügyi szűrések tekintetében lehetőségünk volt 100 fő részére alapszűréseket elvégezni egy magánegészségügyi szolgáltatónál, ahol laborvizsgálata hasi ultrahangra, EKG-ra és egy oroszul beszélő belgyógyász szakorvossal való konzultációra volt lehetőség. Ki kell emelnem azt, hogy itt is többszörös túljelentkezés volt. Szerencsére ezt a szolgáltatás elemet is tudjuk folytatni még a következő 6 hónapban. És amit igazán eredménynek tekinthető, az az, hogy bár valahol ez szomorú is, hogy ugye az itt felmutatott esetleges betegségekkel, egészségügyi problémákkal hogyan lépünk tovább. Minden erőfeszítésünk azon van, hogy a munkatársakat, amikor föl tudom kérni az adminisztráció hegyekből való kimozdulásra, akkor el tudják kísérni az egészségügyi szolgáltatókhoz utána ezeket az ügyfeleket. Szerencsére a korábbi negatív tapasztalataim mentén sok pozitív tapasztalat is van már, hogy bár ezek ugye magánegészségügyi ellátóban történnek meg, de az állami egészségügyi ellátó rendszerbe is nagyon sok ügyfelet sikerült már integrálnunk a diagnosztizált problémákkal, nehézségekkel. Úgyhogy itt is kifejezetten köszönöm az érintett munkatársoknak ebben való részvételét, mert egy nagyon nagy munka, úgy gondolom, hogy nagyon nagy igény van rá. És hogyha mondjuk egy szolgáltatást kellene kiemelni, mint az összes közül, amit mindenképpen fontos lenne továbbvinni, az ez lenne. A Caritasnak a sok éves hagyományát követve idén-nyáron is szerveztünk a projekt keretében napközis táborokat 4 héten keresztül, illetve itt Budapesten, és a Balaton-Akali Caritas táborban pedig 30 gyermek részvételével egy ottalvos tábort.
Szimonenko Natália vagyok. 2022 marciusa után jöttem Magyarországra a fiammal. 2023 júniusa óta a férjem is velünk Berlinben. Azóta tanulunk magyarul. A fiam a műegyetemen tanul matematikát. Nem dolgozok, de sokat tanulunk magyarul. Nagyon fontos a családomnak a Caritas segítsége. Én is családom nagyon szereti Magyarország, és szeretnénk itt maradni. A férjem nagyszülei magyarok voltak a Kárpátaljáról, ezért a férjem szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot. A fiam tavaly megszerezte a magyar állampolgárságot. Ezért is olyan fontos tanulni a magyar nyelvet. Köszönjük szépen a lehetőséget és a támogatást!
Kedves hallgatóink, a Katolikus Caritas integrációs központjának támogató szolgáltatásairól számoltunk be. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.